Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A feltámadás öröme a miénk, mert a keresztségünk napján megkaptuk. Öleljük magunkhoz az örömöt ebben a húsvéti időben. Siessünk a feltámadottat keresni az eukarisztiában, a megbocsájtásban, az imádságban és a tevékeny szeretetben, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Súlyog Tamás köztársasági elnök csütörtökön részt vett a három tenger kezdeményezés csúcs találkozón Vilniusban. A találkozón a három tenger kezdeményezés továbbfejlesztése volt terítéken a részes államok államfői, a meghívott vendégek és a stratégiai partnerek részvételével, mondta a köztársasági elnök a csúcs találkozón a sajtóképviselőinek. Kiemelte, Magyarország közép-európai országként tudja definiálni magát, és mivel Közép-Európát a közös történelem és a közös kultúra tartja össze, a három tenger kezdeményezés Magyarország számára is sokat jelent. Súlyog Tamás hozzátette, a három tenger kezdeményezés infrastruktúrában és fejlesztésben fogja össze Közép-Európát. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a marokkói Marrákesben megbeszélést folytatott Andrész Pastránával, a kereszténydemokrata internacionáli elnökével, közölte a távirat irodával Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A tárgyaláson áttekintették a Nemzetközi Pártszövetség és a jobboldali, konzervatív erők helyzetét, a nemzeti szuverenitást világszerte érő kihívásokat. A megbeszélés kiemelt témája volt az ukrajnai háború és a nyomában kialakult gazdasági válság is. Az Európai Parlament rossz döntést hozott a migrációs paktum szerdai elfogadásával, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, az is mutatja, hogy mennyire szélsőségesen rossz javaslatról volt szó, hogy az EP-ben, ahol a miniszter szavai szerint 70-80%-ban a bevándorlás nagy barátai ülnek, csak 55-56%-os többséggel mentek át a jogszabálytervezetek. Hozzátette, Nyugat-Európa társadalmi fejlődésének hibáit Közép-Európának nem kell elszenvednie, és Magyarország nem fogad el olyan európai döntéshozatalt, ami ezt a problémát Közép-Európára és Magyarországra lökné át. Elutasítjuk a kötelező elosztást, és elutasítjuk, hogy pénzt kelljen fizetnie Magyarországnak azért, mert nem veszi át a migránsokat. Ez a döntés ebben a formában végrehajthatatlan. Európa számára nem jelent segítséget, és a migrációtól szenvedő társadalmaknak sem fog érdemi segítséget jelenteni, mondta. 5 pontos intézkedéscsomagról döntött a kormány az európai agráriumban kialakult helyzet miatt, jelentette be Nagy István agrárminiszter a kormányinfón. A tárcavezető közölte, azon mezőgazdasági termékekre, amelyeket tilos behozni Ukrajnából, teljes körű bejelentési kötelezettséget írnak elő, származzon bármely országból. A kormány intézkedett arról is, folytatta, hogy a magyar államkincstár 2024. május 31-ig teljesítse a terület és állatalapú támogatások kifizetését. Nagy István tájékoztatása szerint döntöttek arról is, hogy a kormány 2026-ig további legfeljebb 45 milliárd forintot biztosít az Agrár Széchenyi Kártya programhoz. Elmondta továbbá, hogy a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után évente befizetett adó visszaigényelhető részét a kormány 90%-os mértékre emeli. Az idén 2,5%-os, jövőre pedig 4,1%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, közölte a pénzügyminiszter Budapesten a kormányinfón. Varga Mihály kifejtette, a háborús helyzetben az Európai Unió a vártnál lassabban lábal ki a válságból, a német gazdaság hosszú ideje gyengélkedik, és az exportpiacok szintén gyengék. Emiatt háborús helyzetre tervezett makrogazdasági pályával számolnak, amely szerint a gazdaság az idén visszatér a növekedési pályára, és 2,5% körüli GDP bővülés valósulhat meg. Hozzátette, a várakozásaik szerint a növekedés idén az év második felében felgyorsul, ami segíti az államháztartás helyzetét is. A tárcavezető jövőre 4,1%-os GDP növekedést nevezett megalapozottnak. Végül az időjárásról. Jellemzően derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de hajnalra az északi középhegység egyes részein réteg felhőzet képződhet, csapadék nem lesz. Az északi a szél nagyrészt mérséklődik, csak kevés helyen lehetnek élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Sziluett című írását Molnár Piroska színművésznő olvassa fel.
Sziluett. A helyzet, ami nálunk kérésre nemet mondani sose tudott apám miatt sűrűn bekövetkezett, ezúttal az átlagosnál súlyosabbnak mutatkozott. A soha meg nem adott kölcsönök okozta űrt, valahogy mindig kitöltötte anyám. Volt, hogy vadidegenek mulasztása miatt mi kerültünk bajba. Ez se csoda, se újság nem volt a vesztett háború utáni Magyarországon. S a hajdan azonos társaságban forgó emberek csak ahhoz fordulhattak segítségért, akit gyerekkoruk óta ismertek. Hajdani kislány kisfiú tánciskolások szókincsét megváltoztatta Trianon. Anyám a minimálisra szorított fizetést is kiegészítette saját keresetével. Az állam sok mindent nem szerezhetett be, amit valutáért kellett volna behoznia. Nem volt déli gyümölcs, semmi csemege, amit a régi város megszokott. Nem árultak fahéjat, datóját, citronádot, narancsot vagy csokoládét. A gyerekszem boldogító játékkereskedések kirakataiban együgyű falovacskák, olcsó, bánatos babák vártak velőre. Készült olyan baba mészfehér porcelánból, aminek a haját csak úgy ráfestették ecsettel. Undorító és halottszerű volt. Anyám a zárdában sok hasznos műveletre képző varróiskolába is járt. Sorra látogatta a játékboltokat, nem vennének-e tőle, nem nemes anyagból, csak hulladékszövetből, szőrbe maradékból készített játékokat. S rakta is le a mintakollekcióját, hajdani ruhái megmaradt anyagából készített mackókat, kutyákat, lovakat is árult anyám. Volt még egy széles csík a konyhaasztal terítőjéből megmaradt viaszos vászomból. Azt dolgozta fel. Páratlan sikere lett. Áruját elkapkodták, újra rendelték, a városbeli gyerekek ágyukban is magukhoz szorították anyám sajátságos paripáit. A lovak hátán, farán, szilva, eperdísz lett, pofájukon, mintha kanyarósak volnának, ribizli. Apróbb helyzetek átívelését mindig elintézte anyám. Ez a mostani más volt. A béke átrajzolta az ország térképét. A nagyobb hiányok miatt nem lehetett a minden fillérért iszonyú oktató beszédet tartó, de mindig kölcsönadó szőlőbirtokos Gizella nagy-nagynénémhez fordulni. Addigi adósságunk irreálissá nőtt éppen ő nála. Fedezetünk az anyám rongyoszsákján kívül nem volt semmi. Gizella birtoka egy csupa nemes gyümölcsöt termő szőlőhegy Biharban a határ túlsó oldalára került. Gizella az özvegy mindenét elvesztette, ami élete fenntartását biztosította volna. Egyik napról a másikra megszűnt a termés rendszeres hazaszállítása szüret után. A feles, a hajdani bérlő eltűnt, nem érkeztek szekerek az ősztájt leszedett gyümölcsel, hordóborokkal, vagy az eladott szőlőtermés árával. Nem jött semmi. A határon túlra került birtok új tulajdonosa nevét sem közölték Gizellával. Birtokát elfújta a trianoni szél. Hogy a történet igazán kerek legyen, a birtok létezését egyedül a helybeli adóhivatal nem felejtette el. Gizella egyszerre sírt és nevetett, mikor adó tartozása rendezésére felszólították. Mi miatt fizessen, és minek alapján? Hol az a birtok már? És ha nincs már hozama, miből egyenlítse ki a tartozást? Mi 600 pengővel tartoztunk Gizellának. Apám egyik hajdani jogásztársa öngyilkossággal fenyegetőzött, ha apám, aki eddig mindig kisegítette, Gizellára hivatkozva most visszakívánná tőle a neki kölcsönzött pénzt. Reális képet festett saját haláláról, mikor apám félénken szóba hozta a nem létező szőlőbirtok adóját. Apám egy bogarat nem tudott meghalni látni, nemhogy tovább élni egy hajdani barát halálának erkölcsi felelősségével. Nem zaklathattuk azt, aki adósunk volt. Mindnyájan ismertük a gentry törvényt. A póker vesztesének nem fizetés esetén csak egyfelé nyílik út. A barát megmentésére igényelt összeget Gizella kínos emléket hátrahagyó tárgyalás után adta oda apámnak. Bár megvolt rólunk a véleménye, ő is ismerte a gentry törvényt. S a fenyegetés reálissá válásának lehetőségét épp úgy tudta, mint anyámék. Amellett Gizella csak szegény volt, de nem fukar. Az ügynek nem is lett volna folytatása, ha a helybeli adóhatóság nem tesz egy váratlan piruettet. De megtette. A békekötés óta eltelt 6 esztendő teljes elmaradt adótartozásának kifizetését követelte Gizellától. Nem fizetés esetén közölték, kilakoltatják, majd következik berendezésének elárveresztetése, ami nem volt akármi. Gizella örökölte Rikl Mária bútorait, nemes porcelán gyűjteményét. Otthonának csodájára jártak annak idején. Gizella bejelentette, milyen végzést küldött neki a hatóság. Pontosan annyit kellett fizetnie az immár nem létező, sok év múlva se rendezett tulajdonjogú és eltűnt szőlőskertjéért, amennyit kanizsai életének megmentésére apámnak adott. Hideg csend maradt a távozása után, s a rettenetes bizonyosság. Apámnak fizetnie kell, nincs miből. S ha nem teszi, nem egy katasztrófa lesz, de azok sorozata. Gyerekszemem látta, mint Gizella otthonát elárverezik. Kanizsai bácsi szégyenében már meg emiatt végez magával. S az egész azért következik be, mert Kanizsai bácsi felelőtlen rossz ember, az én apám meg felelőtlen jó ember. És csak nekem nincs húsvétra, karácsonyra soha új cipőm, mert apám megint elgazdálkodta, és szégyenkezve bejelentette itthon, talált valakit, akinek nagyobb szüksége volt a pénzre, mint neki vagy nekünk. Ne haragudjék rá, anyám. Anyám sose haragudott. Voltak érzések, amelyeket nem ismert. Sírni is inkább örömében tudott. Tragikus eseményeken szinte soha. Félni is képtelen volt. Az élet csapásait vagy alattomos támadását egy dínyeltes vívó biztonságával védte ki. Mindkét kezében kard volt. Ami értékünk volt, apám akciósorozata révén már nem igen ért semmit. Az ékszerek közül csak a jegygyűrűk maradtak. Anyámnak ugyan új ménese volt szállításra készen, ezúttal piros pettyes lovakból. A várható összeg komikus volt Gizella jogos követeléséhez mérten. Nyomott, súlyos volt aznap a légkör. Egyelőre senki nem javasolt semmit. Anyám nézett a cigarettája füstjébe. Mindkét szülőm közül csak ő volt valódi dohányos. Én követtem a napi rutint, eljött a zongora gyakorlás ideje. Amúgy is zaklatott voltam amiatt, ami történt. Gizella hideg tárgyilagossága lidérces élmény volt, maradt is. Féltem és féltettem egyszerre mindent, saját életünk szegényes biztonságát. Elkezdtem skálázni. Sajnos, ahogy már meg tudtam maradni a zongoraszéken, anyám beíratott a zenedébe, ahová egy gyerektől meglepő hevességű gyűlölettel jártam. Sem a zenét nem szerettem, se a képzést. Kím volt a gyakorlás. Utáltam a zongorát. Úgy láttam, vigyorog fehér hosszú fogaival, valahányszor elkezdek killódni vele. Kalapáltam a sokat tűrő Bechstein billentyűit. Oda se figyeltem, ha mellé ütöttem. Jó az is, bim-bam-bum, úgyis csak dübörgés jön ki az ütések nyomán. Hogy volna ebben muzsika? Ez csak megaláztatás, időpocsékolás, jaj, de utálom. Közben a gondolatom mögött ott volt a másik, a valódi igazság képsora, amelynek szelíd jelzéseit érettebb koromban fejtettem meg. Hogy én nem a zenét utálom, nem a tanárnőmet, nem a kottát, a Csernyi Kován összhangzattanát. Én a zongorát utálom, mert az nekem ellensége. Mit tud egy gyermek anyja elvetélt ambícióiról, kielégületlen becsvágyáról, megalázott, derékba tört művészi pályáról? A gyermek tudatlan és önző. Zengett a skála, a két felnőtt arca a sarokban a füst mögött olyan volt, mintha múzeumban ülnének, életük és titkai kiállított tárgyai között. Anyám szépséges arca azon kívül, ha rám tekintett, egyetlen alkalommal lazult, behúnyt szemű, ébren szunnyadóvá, amikor leült zongorázni, és szállt a nemes zene, a nagy zene, az igazi alkotók álmai és kudarcai vagy reményei, egy soha azzá nem fejlődhetett nagy művész, pettyes arcú babák varrásától összeszúrt ujjai alatt. A zongora elvitte őt valahová messze, ahol én nem éltem, de az apám sem élt. Anyámat elvitte valami díszterembe, ahol a zeneszerző vezényelt, és ilyenkor nem volt sem asszony, se feleség, csak maga a zengés. Vitte a Bechstein, mint a bárka valami hullámokon. Miféle hullámokon, milyen tengeren, merre felé? Nem tudtam, csak ő. Apám a maga örömére zsoltárokat vagy operettdalokat petyektetett olykor. Én elkeseredetten kalapáltam, de anyám muzsikált. Hogy mekkora üzenetet bíztak rá, azt életem utolsó szakaszában tudtam meg, mikor a történet szereplői közül nem volt más életben, csak én. Amikor megírtam a régi módi történetet. Másfél órát kellett gyakorolnom, mire abba hagytam. Mehettem kezet mosni, vacsorához teríteni. Ilka néni, a szakácsnőnk, nem volt itthon. Onyáron volt befőzni a gyümölcsöt télire. Ott élt a famíliája. Csak mi voltunk az asztal körül hárman. Csendes vacsora volt, jutúró, pár paradicsom, a kenyéren nem volt vaj sem, egyébként nem is szerettem a vajat. Sorra néztem az arcokat, amíg vacsoráztunk, és lehörpöltem a számomra kötelező bögre tejet. Anyám arcán leküzdhetetlen szomorúság, apámén súlyos fekete bánat. Nem mertem én megszólalni. A macska is érezte az est súlyát, mert nem közelített és nem ütögette a lábamat, szánjam meg valamivel. Aznap hamar fektettek le, de nem bírtam elaludni. Legalább ne tudtam volna elképzelni, milyen lenne Kanizsai bácsi szobája, ha szétlövi a fejét. Vagy ne láttam volna azon a furcsa módon, ahogy tényleges látás nélkül is mindent érzékeltem, amit elképzeltem eszmélésem óta, a földön futó Gizellát, akit kergett az adóhivatal, míg megint árverés van valami miatt, ami tetejében nincs is, új árverés a jabloncai házban, mint anyám születése előtt. Kinn a felnőttek hallgattak, nem szólt az esti gramofon, amivel pedig nekem szoktak örömet szerezni. Vagy Dvorzsák humoreszkét kértem, vagy a Szolveiget. Ki érti egy gyerek előrejelzéseit, aki fegyelmezett derűvel gyakorolja? Milyen lesz a már ígérkező időben egyszerre átélni a magányt és a visszavárás hiába valóságát? Eladom a zongorát. Hallottam anyám hangját. pontosan artikulálva, minden érzelem ellágyulás nélkül mondta. Abból kitelik Gizella adója. Felkönyököltem, a szívem a fülemben dobolt. Ekkora keserűség, ekkora gyönyörűség, sós vízbe vetett az aznapi élet, mint a gyermekdal csigáját. De anyám kiment. Vigyék az átkozott hangszert, talán neki is használunk vele, mert mit álmodja magát valami idegen helyre, ami nem az enyém, nem az apámé, ami csak az övé. Ki tudja, miféle lények laknak ott. Menjen a nyomorult hangszer, amely anyámat úgy is elvarázsolta. Talán akkor olyan lesz, mintha nem lett volna előttünk is élete, és megtörik az átok. Felfigyeltem, valami vinnyogott. Azt hittem a macska, aki bent aludt a lakásban. Szerencsémre csak most tudom már, hogy apám sírta el magát. Nem tiltakozott, nem tehette. Egyetlen furcsa hang volt, aztán megint csend, és végül egy száraz mondat. Akkor nem maradt semmije. Ó, dehogy nem. Akkor megoldódott minden. Boldogan átaludtam az éjszakát, vége a zeneleckének, nincs tovább kínzás, szabadok lettünk. A zongorát 10 nap alatt megvette a helybeli zeneműkereskedés. Valamivel többet kaptunk, mint apám tartozása. Anyám betette a pénzt a fiókba, amelynek nála állt a kulcsa. Csendes volt, míg kiemelték az ajtókat, és elvitték a Bechstein tetemét. Én meg álnokul néztem utána, és azt mondtam magamnak, ő maga mondta azon a múltkori estén, éjjelen, hogy nem is fogja nélkülözni. Apám se volt akármilyen azon a napon. Buzgón mutatta, lendít valamit. Ilka néni még nem jött vissza a befőzésről. Apám átcsoportosította a bútorokat, mert a zongora kiáltóan hiányzott. A viszonylag nagy helyiség aránytalanná, és valahogy értelmetlenné lett. Akár az egész érthetetlen élet. Anyám most nem segített. Leült a varrógéphez, és varta a játékszereket. A gramofonunk addig a zongorán állt. Apám egy kerekasztalt hozott le a padlásról, aminek eddig nem volt helye. Rátette a gramofont, és rá egy lemezt. Anyám azonnal abbahagyta a gépelést. Eszébe ne jusson, gyűlölöm a gépi zenét. Sose mondta. Miért mondtam volna, amikor maga szereti, s rászoktatta a lányt is? Hagyjon dolgozni, ne muzsikáljon. Menjen be a zenedébe, intézze el, hogy a gyerek kimarad, maga meg levegőzzék egy kicsit. Ne nézze rám ilyetten, nincs semmi baj. Csak nincs hangulatom semmihez, ami hangos. Menjen. Apám ment, én írtam a leckét, és boldog és áldott biztonságban éreztem magam, mint mindig, ha anyám a varrógépnél ül, és kezenyomán születtek a különféle állatok. Most már minden rendben lesz, megszűnnek a furcsa pillantások, és nem lesznek többé titkai sem. A varrógép megállt. Anyám odament a saját külön könyvszekrényéhez, rengeteg kottáját ebben a kottaszekrényben tartotta, millió keskeny különrekezben. Kivett valamit liszttől, kiterítette az asztalon a pettyes kiszabott állattest darabok közé, és elkezdte nézni. Zenét olvasott, mint más regényt szokott. Ahogy láttam, az ujja meg se rezzent. Aztán egyszer egy mozdulattal leseperte az asztallapról a kivágott játékelemeket, és elkezdett az asztallapon zongorázni. Akkor már alig nézte a kottát. Azt hittem, elpusztulok. olyan valamit fogtam fel, amit annyi évesen és olyan idegrendszerrel nem lett volna szabad még felfognom. Ordítottam. Sose tudtam szépen sírni, csak csúnyán. Ordítottam. Hogy senki nem győzött, csak én. De mit kezdek a győzelemmel? Nem a nyomorult zongora volt a bárka, ami néha elment, de amit most tesz, amikor szemem láttára elmegy innen messzire, mi meg ketten itt maradunk apámmal. Anyám némán zongorázott tovább. Ez volt életemben az egyetlen nap, amikor nem csillapította a bánatomat, nem tette félre a maga bánatát, és nem segített, csak játszott a sorsnak, a végzetnek, a kudarcnak, mindennek, ami gát. S közben eljátszotta a művész diadalát is. Ennyi neki is járt. Egy asztallap és az ujjak teremtő csodája. Nem tudhatta, hogy a kép, a jelenet rögzül, hogy sose beszélek róla majd senkinek, apámnak sem, neki aztán valóban soha. De ez lesz az a látomás, amiben kapaszkodva, mikor sor kerül rá, átlépem saját reszkető árnyékomat. És anyám nevét kimondva, minden gonosz varázslat ellen elindítom a magam bárkáját az ellenséges tengeren.
Szabó Magda Sziluett című írását Molnár Piroska színművésznő olvasta fel. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében, a bemondó Klész Beáta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bodó Béla a Brumi Mackóvárosban című mesének 13. részét olvassa fel nektek Baló Júlia.
Másnap délután azt mondta Pulyka Pipi: megkérem a mamámat, hogy engedjen el az uszodába. Ott mit csinálunk? Kérdeztem. Úszunk? Felelte. Én is? Kérdeztem. Mindenki, te is, mondta Pulyka Pipi. Eszembe jutott valami. Vagyis, hogy én nem tudok úszni. Akkor hogyan úszom az uszodában? Meg is mondtam. Én nem tudok úszni. Pulyka Pipi rám nézett. Neki is eszébe jutott valami. Majd megtanulsz, mondta. Csak rossz csont ne legyen ott, mert mindig rendetlenkedik. Hány éves a rossz csont? Kérdeztem. Tulajdonképpen 8, mondta Pulyka Pipi. Aztán hozzátette. De csak 7, mert 1 évig beteg volt. Ezért most csak 7, személyesen. Megint eszembe jutott valami. Elvisszük Lalit, mondtam én. Ekkor bejött a nénikém. Tudod-e, hogy csomagot kaptál, meg levelet is? Mondta és megsimogatott. Nem tudom, feleltem. Mamácskád írt neked, és küldött egy csomagot, mondta ő. Mert a neved napja van. Lássuk a csomagot, szólt Pulyka Pipi. Én meg ezt mondtam. Tessék felolvasni a levelet. Pulyka Pipi nagyon mérges lett. Átöleltem a vállát. Neked itt van a mamácskád, mondtam. Nekem meg nincs itt, csak a levele. Igaz, mondta Pulyka Pipi, és már nem volt mérges. Aztán eszébe jutott valami. A levél után nézzük meg, mi van a csomagban. Nénikém felolvasta anyácskám levelét. Édes, aranyos, drága fiacskám, egyetlenem. Apukáddal együtt nagyon sokszor csókolunk neved napja alkalmából. Igazán örülünk, hogy olyan sok jót hallunk felőled nénikétől, aki mindent megír rólad. Boldogok vagyunk, hogy jól érzed magad, és rendes kis mackó vagy. Légy mindig is jó kisfiam. Nálunk nincs semmi újság. Sok mézet gyűjtöttünk, hogy legyen neked, ha majd hazajössz. Küldtem neked kis hazait is. Ez a csomag, szólt közbe Pulyka Pipi. Nénikém folytatta a felolvasást. Drága kisfiam, biztosan sok szépet látsz a fővárosban. Aztán, ha hazajössz, mindent elmesélsz majd nekünk, ugye? Igen, mondtam ekkor én. Nénikém meg folytatta. De most már befejezem a levelem, mert vacsorát főzök apukádnak. Csókollak, drága kisfiam, aranyos kismackóm. Utóirat. Véletlenül kidőlt a tinta, azért van ez a pacné. És nem azért, mert sírtam és elmázolódott. Csókollak, édes fiacskám. Ezzel vége a levélnek, szólt a nénikém. Nagyon szeretem anyácskámat, mondtam én, és nagyon szomorú lettem. Aztán eszembe jutott, hogy majd megtanulok írni, és szép levelet írhatok a mamácskámnak. Ezzel befejezem ezt a fejezetet, mert még mindig nagyon szomorú vagyok. A csomagot a következő fejezetben mondom el, mert engem most nem érdekel a csomag. Nagyon szeretem az anyukámat, és a papámat, mind a kettőt. Annyira szeretem őket, hogy ettől sírnom kell. De ezt nem mondjátok el senkinek, mert én már nagy mackó vagyok.
Ma este Bodó Béla Brumi Mackóvárosban című meséjének 13. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most az engesztelés lelkületéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai lélekszavában az engesztelés lelkületéről szeretnék egy kicsit elmélkedni, gondolkodni együtt a kedves hallgatókkal. Egy érdekes témakör, ami már régóta foglalkoztat, és szerettem volna beszélni róla, de hát én is csak kerülgetem, mint macska a forró kását, mert nem találok rajta elég fogást, nem tudom átfogni, befogni az értelmemmel, és hát tudomásul kell venni, hogy ez is valamilyen szinten titok, maga az engesztelés, és teljesen fölfogni az ember nem tudja, mint ahogy azt sem tudjuk teljesen befogni értelmünkkel, átfogni értelmünkkel, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a kereszten áldozatul adta önmagát, értünk bűnösökért, bűneink jóvátételéért. Engesztelő áldozatul adta magát. Nézzük meg, mit ír a katolikus lexikon az engesztelésről. Az engesztelés sértés jóvátétele, vagy az erre irányuló szándék kinyilvánítása. Alapja az igazságosság erénye. Az engesztelés általában a bocsánatkérést követi és mélyíti el. Megnyilvánulhat szóban is, de kifejezőbb a cselekedetekben, szolgálatokban, ajándékokban nyújtott engesztelés. Az ember bűneiért Krisztus keresztáldozata nyújtott engesztelést az atyának. Ez az engesztelés az egyes embernek csak akkor válik megigazulására, ha bűnbocsánattal maga is törekszik az engesztelésre. Az engesztelő lélek Krisztus példáját követi. Imádságaink, vezekléseink, szentmiséink fölajánlhatók engesztelésül önmagunkért és másokért. Az egészséges, tartós emberi kapcsolatok elengedhetetlen föltétele a hibáját nagylelkűen beismerő és azt készségesen jóvá tenni igyekvő lélek. Az engesztelő lelkiséggel kapcsolatban hagy meséljem el azt a budapesti kalandomat, élményemet, vagy tapasztalatomat, nem is tudom, hogy mondjam, amit húsvét nyolcadában élhettem át. Elmentem Budapestre, és arra hívott a lélek, hogy elmenjek a Szent Anna réti engesztelő kápolnába, és ott egy misét mutassak be. Az engesztelő kápolnáról bizonyára többen hallottak már a kedves hallgatók közül. Az Esztergom budapesti főegyházmegye és a hegyvidéki önkormányzat együttműködésével az egyházmegye beruházásában a normafához közeli Szent Anna réten elkészült a boldogságos Szűz Mária, világ győzelmes királynéja engesztelő kápolna. A szeplőtelen fogantatás ünnepén december 8-án délelőtt Erdő Péter bíboros prímás által celebrált mise keretében került sor az erdei kegyhely megáldására. Most egy kicsit, hogy jobban közelebb kerüljünk ehhez a kápolnához és magához az engesztelő lelkülethez, hogy idézzek egy részletet Erdő Péter bíboros prímás által elmondott homíliából. Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide a Szent Anna rétre imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adta különös lendületet több mint 100 évvel ezelőtt. A II. Világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából. Sokan gondoltak arra, hogy ezen a helyen kell engesztelő kápolnát létesíteni, ahol a boldogságos Szűz Máriának, a magyarok nagyasszonyának, a világ győzelmes királynéjának közbenjárását kell kérni, hogy vége legyen a háborúknak, hazánk és nemzetünk megmeneküljön a pusztulástól. Több mint két emberöltő telt el, de nem szűnt meg az imádság. Ez már maga is különös felszólítás és kegyelem lehet. Bátorítás arra, hogy tegyünk valamit egy régi álom megvalósulásáért. Mivel a terület nem volt, és ma sem az egyház tulajdona, széles körű együttműködésre volt szükség, hogy itt, a szerény méretekben is, de művészi igénnyel építkezés indulhasson. A mostani kápolna szentelés nem jelenti semmiféle magán kinyilatkoztatás egyházi jóváhagyását, de imádság és esedezés azért, hogy ez a hely különleges kegyelmek forrása legyen a magyar nép számára. Akik idejönnek, részesüljenek sok áldásban, kapjanak olyan kegyelmeket, amelyekről emberi fantáziával még csak nem is álmodhatunk. Folytatódjék másként, boldogabban, szentebbül az életük. Legyenek áldottak azok, akik imájukkal, munkájukkal, adományukkal hozzájárultak, hogy ez a szentély felépüljön. Ne engedjünk a fanyalgás kísértésének. Megépült ez a kápolna akkor és úgy, amikor és ahogyan lehetett. Benne rejlik a jelképes erő. Ha őszinte szívvel imádkozunk benne és körülötte, bízhatunk Isten megbocsájtó és oltalmazó szeretetében. Mostani sorsunk drámai nehézségei, az Európát pusztító és a Szentföldön fellángoló háború fordítsa Istenhez a tekintetünket. Kérjük az ő irgalmát népünk és az egész emberiség számára. Boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynéja, világ győzelmes királynéja, könyörög érettünk. Amen. Homíliából való részlet vége. Tehát húsvét utáni napokban, húsvét nyolcadában sikerült eljutnom ebbe a kápolnába, és elmondhattam ott Isten nagyobb dicsőségére és az emberek javára egy szentmisét. A helyi plébános atyát fölhívtam, István atyát, hogy tudná segíteni nekem kinyitni a kápolnát, hogy lehetséges-e itt egy misét elmondani, és hát rendkívül készséges volt, az volt a terve, hogy leutazik vidékre a szülőfalujába, de megváltoztatta a szándékát, és miattam, hogy nekem segítsen, hogy tudjak ott misézni a Szent Anna kápolnában, itthon maradt, köszönet érte ezúton is. És néhányan elmentünk barátaimmal, előkészültük a Szent Misére, az atya is eljött velünk, és csodák csodája, mikor elkezdtem a Szent Misét, megtelt a kápolna. Percek alatt szinte a semmiből, úgyhogy nem volt meghirdetve a Szent Mise, tele lett a kápolna. Istennek legyen dicsőség érte. Szent Mise pontosan délben ért véget, elénekeltük a mennynek királyné asszonyát, együtt mindannyian, és elindultunk hazafelé. És miközben mentünk az úton, én reverendában, fekete reverendában mentem, sántikáltam. Ez a sántikálás is fontos része ennek az egész történetnek. Virágvasárnap történt egy kis baleset, és azóta a térdem fájdogál. Tehát sántikálva mentünk fölfele ott a normafánál, az atya és még kette-hárman. Miközben szembe jött velünk egy hölgy, futóruhában futott, odaért hozzánk, lelassított, és egészen pontosan ezeket a szavakat mondta, megdöbbenve. Te jó ég, farsang van, jelmezbálban vagyok, és futott tovább. Ő is megdöbbent, az ő megdöbbenésének valószínűleg más volt az oka, de mi is megdöbbentünk a kijelentésen, hogy a reverenda ezt a gondolatot, ezt a mondatot hozta ki belőle, és nem éreztem rossz indulatot vagy gúnyt, egyszerűen csak nem értette azt, hogy hogy kerül ide egy olyan ember, aki reverendában van. Nem tudott mit kezdeni a reverendával, nem tudott mit kezdeni a pappal. És milyen érdekes ez a mondat, amit mondott, te jó ég. Még éppen csak azt nem mondta, hogy te jó Isten, farsang van, jelmez, bár egy pap itt van, reverendában. Hát milyen elgondolkodtatott minket ez a kis jelenet, de mentünk tovább. És egyáltalán nem botránkoztunk meg szerintem egyikünk sem. Nem is azért akartam elmondani ezt a történetet, mert azt szeretném, hogy megbotránkozzunk, hanem majd később elmondom, hogy mire világosított meg az Úr ezzel kapcsolatban, meg a következő eseményekkel kapcsolatban is. Mert ez csak kezdete volt, ez a futó hölgyel való találkozás, és az ő mondatával való szembesülés a további eseményeknek. Délután elmentünk egy nagy bevásárlóközpontba, egy hipermarketbe, ahol már rég voltam, és mikor beléptünk, megdöbbenve láttam azokat a démoni jelképeket, amik fogadtak az ördögfejtől kezdve a más démoni sátáni jeleken át, amivel szinte mindenhol találkoztam ott a hipermarketben, és kifele jövet pedig egy óriási, talán két ember magasságú, legóból összeállított, koronfekete és tűzpiros figura, démoni, ördögi figura, ami mellett éppen nem játszottak a gyerekek, mert nem voltak ott, de el tudom képzelni, hogy milyen önfeledten játszhatnak itt, ennél a tényleg szörnyűséges figuránál. Csak kapkodtam a fejem, és ami még különleges volt, és megint csak az Úr mutatta meg, hogy miközben reverendában járkáltam a hipermarketben, illetve járkáltunk, és találkoztunk emberekkel, 99%-a, de inkább a 90%-a, amikor meglátott és rám nézett, illetve hát a reverendára nézett, lesütötte a szemét. És ez nekem újdonság. Különösen így faluról jövet, mert itt nem tapasztalom ezt, hogyha valaki meglát, akkor lesütni a szemét, vagy nem tudna mit kezdeni ezzel a látvánnyal. Ott viszont ez volt a legjellemzőbb. És ha én visszaemlékszem, hogy évekkel ezelőtt, amikor Budapesten jártam, és ugyanígy reverendában jártam az utcákat, akkor még nem tapasztaltam ilyen fokon ezt a reakciót. Valami olyan érzésem volt, minthogyha valóban nem tudnának az emberek mit kezdeni ezzel a képpel, egy pappal, egy hipermarketben, és érdekes, az ördögi figurákkal, meg a ördögi jelképekkel tudnak mit kezdeni, és olyan biztonsággal és természetesen mozognak már ezek között, hogy szinte észre se veszik. De a reverendát észreveszik, és nehezen kezelik. Ugye ez csak azt tudja, hogy reagálnak az emberek a reverendába, aki reverendában megy, és ránéz az emberekre. Nehéz megmagyarázni, és én is csak keresem a szavakat, és egyáltalán nem ítélkezni szeretnék, és nem is tudom azt, hogy miért sütik le az emberek a szemüket, hogy miért néznek el, hogy észre se vegyék, nem tudom, de tény az, hogy nem nagyon illettem bele a képbe, és sokaknak megzavartam a vélt hamis biztonságát. Úgy kizökkenti az embereket az élet ritmusukból, vagy ebből a hamis biztonságból, ki billenti az Isten egy-egy reverendás pap látványával. Mert a reverendába öltözött pap, vagy a habitusban megjelenő szerzetes mind-mind-mind jel. Istennek a jelei, mint hogy az ördögnek is vannak jelei, mint ahogy elmeséltem, és nagyon sok van belőlük, így mi is jelek vagyunk, és milyen jó lenne, hogyha, mint régen, mondjuk az 50-es évek előtt, sok szerzetes és papi ruhában járkáló embert látnának a járókelők.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most az engesztelés lelkületéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a